Békesség néktek, az én békességemet adom néktek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Ámen. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ámen. Jöjjetek és örvendezzünk az Úrnak, menjünk elébe hálaadással. Vigadozzunk neki zengésekkel, énekeljük a 42. Zsoltár első versét, mely így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Foglalja el helyét. Magasztaljuk az Urat és annak kegyelmét, igazságát énekléssel. Énekeljük a 234. dicséretünket, a 234. dicséret mind a 4 versét. Az első vers így kezdődik, jer kérjük Isten áldott szent lelkét.
Thank you.
fordulj hozzánk, Uram, meddig késel. Könyörülj szolgáidon, adj bőségesen szeretetedből, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Ámen. Halljátok, kedves testvéreim, Istennek igéjét az Ószövetségből, Mózes első könyvéből, annak is a 33. fejezetéből, a 33. fejezet első 11 verséből eképpen. Amikor Jákob föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau, és 400 ember van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket, Lea, Ráhel és a két szolgáló mellé. Előreállította a szolgálókat és gyermekeiket, mögéiket Leát és gyermekeiket, ezek mögé Ráhelt és Józsefet. Ő maga előttük ment, és 7-szer borult le a földre, amíg a bátyjához ért. Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírtak. Amikor föltekintett, és meglátta az asszonyokat, és a gyermekeket, azt kérdezte, kik ezek? Ő így felelt, a gyermekek, akiket Isten kegyelme adott szolgádnak. Majd odaléptek a szolgálók gyermekeikkel együtt, és leborultak. Odalépett Lea is gyermekeivel együtt, és leborultak. Végül odalépett József és Ráhel is, és ők is leborultak. Akkor ezt mondta Ézsau, mire való ez az egész tábor, amellyel találkoztam? Ő ezt felelte, arra, hogy elnyerjem Uram jó indulatát. Ézsau ezt mondta, van nekem bőven, öcsém, legyen a tied, ami a tied. De Jákob ezt mondta, ne úgy, hanem ha elnyertem jó indulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot. Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. Fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem. És addig unszolta őt, amíg el nem fogadta. Hallottátok, kedves testvéreim, Istennek írott igéjét. Feleljünk rá imádságban, helyünket elfoglalva és szívünket fölemelve. Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten, kegyelmes Atyánk, a Jézus Krisztusnak. Dicsőítünk téged, mert hűséges és igazságos vagy, és kegyelmed felülmúlja igazságodat. Imádunk téged, megváltó Urunk, Jézus Krisztus, mert úgy szólsz ma is hozzánk, amint szóltál az apostolok idejében, és ugyanúgy szólsz hozzánk, ahogyan szóltál az Ószövetség bármelyik szereplőjéhez, bármelyik emberéhez. És imádunk azért, mert ugyanúgy közel vagy ma is hozzánk, kicsinyeidhez, a szenvedőkhöz, a bűnösökhöz, a gyászolóktól, gyászolókhoz. Földi életünk minden napján. Imádunk téged, aki életed adtad értünk a kereszten. És most hívjuk azt a szent lelket, akit ígértél számunkra, hogy legyen most is közöttünk, munkálkodjon bennünk, és tegye élővé és érthetővé számunkra a te szavadat, a mi életünkben. Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen! Kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjék a Te akaratodnak. Ámen. Készüljünk az ige hirdetésre, a 270. dicséretünk első versének éneklésével. Légy csendes szívvel és békével, életednek Istenében.
Testvéreim, szeretett gyülekezet, azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni köztetek. Az előbb olvasott ige szakaszból olvasom, tehát Mózes első könyve 33. fejezetéből, az első, a negyedik és a tizedik versekből. Amikor Jákob föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau, és 400 ember van vele. Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírtak. Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. Eddig Isten írott igéje. Bűnbeeső és visszaeső tinédzserek. Egy újságcikk címez, csütörtökön olvashattuk. Rövid részletet hadd idézzek belőle. Arról, hogy kiből lesz bűnöző, vagy kinek sikerül csupán súrolni, de át nem lépni a törvényesség határát, sokféle elmélet született. Miként arról is, hogy mely összetevők eredménye az, hogy hazánkban évente több ezer, tavaly 6726 tizenéves fiatal állt a bíróság előtt bűncselekmények vagy vétségek miatt, és minden negyedik nem első alkalommal. Függ a családtól, ahová a fiatal született, a szüleitől ellesett mintáktól, az otthoni bensőséges kapcsolatoktól, vagy csatározásokkal teli, vége érhetetlen bántalmazásoktól. Sajnos a gyerekek gyakran hiába fordulnak szüleikhez problémáikkal, a szülők nem szánnak elég időt rájuk, lerázzák őket, vagy ha tehetősebbek, ajándékok vásárlásával zárják rövidre az el sem kezdett beszélgetést. Ez az idézet ebből a bizonyos újságcikkből. Tehát sivár családi életekről, kiüresedett emberi kapcsolatokról és ennek következményeiről nem csak ebből az egy cikkből, hanem sajnos sokfelől hallhatunk, vagy éppen szenvedünk tőle. Ezért hát különösképpen is szívet melengető olyasmiről értesülni, mint amit a felolvasott igeszakaszunk is tartalmaz. Itt éppen két ember találkozik, hosszú idő múlva újra, és egyik a másiknak elébe fut, megöleli, nyakába borul, megcsukolja, és sírnak együtt. Milyen erősen kötődnek egymáshoz? Hogy szeretik egymást? Vagy mégsem? Nincs valami furcsa abban, ahogyan az egyikőjük a találkozás előtt a családját, a házanépét elrendezi. Abban, ahogyan hajlong a testvére előtt. A gyanunk nem alaptalan. Ugyanis Jákob és Ézsau személyében két egymásnak ellenségévé vált testvér áll előttünk. De hát hogy lehet akkor az, hogy most mégis így találkoznak? A kérdést úgy is megfogalmazhatnám, hogyan gyógyulhatnak a kapcsolataink? Keresve erre a kérdésre a választ, először pillancsunk bele egy kicsit jobban ennek a két testvérnek a családjába, családi életükbe. A szülők, Izsák és Rebeka egymástól igencsak eltérő jellemükben, eltérő gyermekeket kaptak bennük, azaz Ézsauban és Jákobban, az Úristentől. A Szentírásból azt olvashatjuk, hogy felnőve Ézsau a szabadban élő, a vadászathoz értő ember lett, testvére Jákob pedig szelíd sátor lakó. Aztán azt is megtudhatjuk a Szentírásból róluk, hogy az apának nagyon ízlett a vadhús, ezért kettőjük közül Ézsaut kedvelte jobban a vadászathoz értő embert. Az anya szívéhez viszont Jákob állt közelebb. A szülők részéről az ilyen különbség tétel a testvérek között, az már eleve feszültségforrás a családban. Pedig az édesapáról, Izsákról tudjuk azt, hogy olyan családfő volt, aki annak idején, amikor még nem volt gyermekük, nagyon sokat könyörgött az Úrhoz, hogy áldja meg őket gyermekkel. Sőt, azt is megtudhatjuk róla, hogy amikor ő maga volt gyermek, már átélte nagyon különös és csodálatos módon azt, hogy a mindenható Isten gondoskodó Úr. Az, hogy mégis így különbséget tettek a gyermekeik között, az bennünket is figyelmeztet. Mert keresztény szülőkkel, nagyszülőkkel is megtörténhet ez. Beleeshetnek ebbe a hibába, hogy a gyermekeik, unokái közül azt, amelyik talán hasonlóképpen gondolkozik, vagy leginkább úgy gondolkozik, mint ők, azt jobban szeretik. Az válik a kedvencé. Ézsau és Jákob ikrek voltak. Kettőjük közül azonban Ézsau volt az, aki elsőnek jött a világra, így őt illette az első szülöttségi jog, amely akkor, abban a korban nagyon jelentős volt. Nagy-nagy kiváltság volt, hiszen ő volt az isteni áldásoknak, ő lehetett az isteni áldásoknak a hordozója. Azt is megtudhatjuk a Szentírásból, hogy Jákob, aki tehát másodiknak jött a világra, nagyon vágyott arra, hogy az áldás, hogy az első szülöttségi jog az övé lehessen. Szinte a leghétköznapi cselekedetei között is csak, és közben is csak erre tudott gondolni. És így tudta rávenni a testvérét, Ézsaut arra, hogy adja neki oda az első szülöttségi jogot egy tányér lencse főzelékért. Majd pedig megszerezte az atyai áldást is. Igaz, hogy ebben az édesanyja is támogatta, és ötlettel ellátta. De mi történt ott a családban? Becsapták az édesapát, becsapták a testvért Ézsaut, Jákob hazudozott, ráadásul még az is kiderül, hogy visszaéltek azzal, hogy az édesapa már idős volt, időskorából fakadóan gyenge volt, már nem látott, szinte semmit sem látott, és így tudták őt becsapni. Ézsau azonban, amikor megtudja, hogy édesapja Jákobot áldotta meg, azaz a testvére megfosztotta őt az áldástól, akkor nagy haragra lobban, keserűség tölti be a szívét, gyilkos indulatok fornak benne, csupán csak apja halálára vár, hogy leszámolhasson az öccsével. Jákobnak, a testvérnek tehát menekülnie kell otthonról. Széthull a család. Jákob elindul otthonról, hiszen nincs már maradása, és ennek a gyermeknek, akit az édesanyja úgy szeretett, át kell élnie ennek a fiatalnak, hogy most már nincs mellette édesanyja túlcsorduló szeretete. Hiányoznak a megszokott arcok, minden olyan idegen, semmi kapaszkodója nincs most már, teljesen egyedül érzi magát. Ekkor azonban megszólítja őt az Isten. Azaz Isten közbelép. És olyan csodálatos megfigyelni a történetben ezt a fordulatot. Amikor ott menekülés közben Isten megszólítja őt, és azt mondja neki, ennek a Jákobnak, aki csaló volt, hogy én veled leszek, megőrizlek téged akárhová mégy, nem hagylak el, visszahozlak majd atyáid földjére, és ugyanazokat az ígéreteket elmondja Isten neki, amit már az ő apjának, illetve nagyapjának is adott. Még sincs hát egyedül Jákob. Évezredekkel később ugyan, de mély átéléssel és személyes bizonyságtételként írt hasonlóról Reményik Sándor erdélyi költő az egyik versében. Kapaszkodnék én akármibe már, de karfa, kollát, horgony, szalmaszál, minden kisiklik a kezem közül, s a hiba kezemben van egyedül. Kétségbe esve nézem, hol a part, s csodálkozom. A víz felett mi tart? Mi tart? Mi tart még, Uram Istenem? Talán egy kéz, mely láthatatlanul, bár én nem fogom, fogja a kezem. E kéz fogta Jákob kezét is, bár ő még nem kapaszkodott bele ebbe a kézbe. Így juthatott el menekülése során anyja rokonainak földjére, és így találkozhatott ott össze éppen Ráhellel az unokatestvérével. Sőt, ez a kéz tartotta őt akkor is, amikor éppen azt kellett átélnie, hogy őt, a csalót, aki becsapta az apját, rászette a testvérét, őt is becsapja. Azaz meg kellett tapasztalnia mindazt, amit ő okozott a családtagjainak. De ez a kéz volt ott a feje fölött akkor is, amikor aztán már ott, anya rokonságának földjén, lábánál, a vagyonért folytatott küzdelmet, sőt ez a kéz vette körül oltalmazón, amikor eljött lábántól, és az üldözőbe akarta venni őt. És e kéz ragadta meg őt, éjszaka, és küzdött vele egészen hajnal hasadtáig. Olyasmi történt vele, mint amit a 139. Zsoltárnak az írója így fogalmazott meg, minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. S bár Jákob nem kérte azt, amit a zsoltáros kér ugyanebben a zsoltárban, vizsgálj meg Istenem, Isten azonban megtette ezt Jákobbal. Megromlott kapcsolatainkért mi általában egymást okoljuk. Egymásra szoktunk mutogatni újjal, hogy benne van a hiba. A másiktól várjuk az első lépésnek a megtételét. Azt, hogy ő változzon meg, ő viselkedjen másképpen. Isten pedig bennünket akar kézbe venni. És itt Jákob története is erről beszél. Beültet bennünket nevelő iskolájának a padjába, mert meg akarja mutatni, hogy kik is vagyunk mi valójában, milyenek vagyunk. És nem úgy van-e, hogy miközben már egyre jobban látjuk azt, hogy valóban milyenek is vagyunk, aközben úgy halkul a másikat vádoló hangunk. Egyre csendesebbek leszünk. Isten elkezdi nevelni ezt a Jákobot. Formálja őt. És hadd emeljek ki az ő történetéből csak egy mozzanatot ezzel kapcsolatban, amiről éppen ez a mostani ige szakaszunk is beszél, illetve ebben olvashatjuk. Készül Jákob az Ézsauval való találkozásra, de immár ő megy legelől. Valami olyasmi történik, hogy a testével takarja az övéit. Igen, Isten az önzésünktől is meg akar szabadítani, hiszen ez oly nagy akadálya annak, hogy valóban szeretettel tudjunk fordulni a körülöttünk lévőkhöz, hogy az egymással való kapcsolataink, azok megnyugtatók lehessenek. Bennünket is tanít az Úr, tanítani akar. Az Új Szövetség azt mondja az egyik helyen, Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelében olvashatjuk, hogy alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Ez a különb kifejezés, ez nem abszolút értéket jelent. Nem úgy kell érteni, hogy a másik ember az Isten szemében értékesebb vagy fontosabb, mint én, hanem éppen azt jelenti, hogy Isten nézőpontjából egyformán értékesek vagyunk. És az egymás tisztelete, különbnek tartása, azaz egymáshoz való viszonyulásunkra vonatkozik, tehát, hogy a kettőnk kapcsolatában nem én vagyok a fontos, hanem te, téged helyezlek magam elé. Csak azok, akiknek az életében Úr lehet Jézus Krisztus, azok megtapasztalják, hogy az értékrendjük, a gondolkozás módjuk így alakul át, hogy a sorrend már nem az lesz, ami úgy általában jellemző ránk emberekre, hogy én, te, ő, hanem az lesz, hogy ő, és ezt most nagybetűvel írva, azaz az első az Úr Jézus Krisztus, aztán te, és majd utána következhetek én. Mert hogy akkor már Jézus Krisztus az én életem középpontja, körülötte forgok, és nem pedig saját magam körül. És így változhat a fontossági sorrend tovább, hogy mára te az fontosabb, mint én. Tanít az Úr bennünket így arra, hogy hogyan is tiszteljük egymást. És ez a tisztelet egészen olyan, talán olykor jelentéktelennek tűnő, vagy mi annak tartjuk, mozzanatnál is kezdődik, hogy mennyire vesszük egymást észre, és köszöntjük-e egymást. Akármi gyülekezeti tagok, amikor találkozunk valahol kint a városban, a szívemet mindig olyan melegség járja át akkor, amikor hittanos gyermekekkel találkozom, különösképpen is azokra a gyermekekre gondolok, akik református hittanosként a Mindszent iskolába járnak, ugyanis ők azok, akikkel kapcsolatban ezt leginkább tapasztaltam, hogy kint a városban, az utcán találkozunk valahol, és rám köszönnek hangosan, hogy áldás, békesség. Nos hát, lehet, hogy mi észre sem vesszük, hogy milyen fontos ez is, de ilyenekkel kezdődik el. Az, hogy a másik a fontosabb, amire az Úr Jézus Krisztus akar bennünket tanítani és nevelni. Az Isten iskolájába járva, lehet, hogy olykor olyan lepkében is van részünk, mint amilyenben Jákobnak is volt akkor, amikor neki a csalónak át kellett élnie azt, hogy őt csapják be most. Érzéketlenek vagyunk sokszor, úgy meg tud keményedni a szívünk, és akkor, amikor a magunk bőrén kell megtapasztalni, hogy milyen is az, amit én okoztam a másiknak, akkor kezdünk el egy kicsit elgondolkozni, és akkor kezd el lágyulni a szívünk. Rádöbbenünk, mennyire igaz és megtartani való a jézusi aranyszabály, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek. Ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Jákobot Isten tehát neveli, formálja. És aztán, amikor meglátja már magát annak, aki ő volt, hogy én csaló vagyok, ugye a neve is ezt jelenti, és ott, amikor az Úr küzd vele azon a bizonyos éjszakán, akkor tulajdonképpen ezt hallja meg Jákob, amikor azt mondja, hogy igen, én Jákob, a csaló vagyok. És akkor adja meg magát igazán Istennek. Annak az Istennek, akinek a hűséges és igaz tetteit is felfedezte már, hiszen előtt az egyik imádságában vall erről. Elmondja, hogy méltatlan vagyok Istennek e cselekedeteire. És aztán így fakad ki belőle a kérés, hogy nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Aki így adja magát, ilyen alázattal, abba a két kézbe, melyeket átvertek szögekkel, az részesül Isten áldásából. Az bocsánatot kap az Úrtól, örök életet kap, és annak a kapcsolatai, a körülötte lévőkkel való kapcsolata is elkezdenek gyógyulni. Jákob találkozik Ézsauval, és ebben a találkozásban meglepetés éri őt. Ézsau elébe fut, megöleli, megcsókolja. Az az Ézsau, aki meg akarta őt ölni. Nincs szükség kiengesztelő ajándékokra, pedig Jákob erre is gondolt, tudjuk Isten igéjéből. Ézsau szíve már szabad a gyűlölettől, a haragtól, a bosszútól. Hogy lehet ez? Mi történt itt? Jákob szájából, ott, amikor találkozik Ézsauval, akkor elhangzik egy különös mondat. Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. Azaz Jákob, az ő testvére Ézsau jó indulata, szeretete, megbocsátása mögött az isteni kegyelmet véli felfedezni. És ez a felismerés összefüggésben van az előző éjszaka, már emlegetett éjszakai küzdelemmel, amikor, amiután ugye azt vallja Jákob, hogy láttam Isten színről színre, mégis életben maradtam. Az akkori élmény és a most tárgykarokkal elébe futó Ézsau első és döbbent megpillantása szinte egy fókuszba egyesül, és így jön a felismerés, mert ez a két arc, mintha hasonlítana, ez a mostani emlékeztet az előbbire. Isten ígérete, amit ugye ott mondott, amikor Jákobnak menekülnie kellett otthonról, hogy én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy, ez beteljesedett. Az Úr megtartotta ígéretét, kegyelmesen cselekedett itt is Jákobban. Látjuk, ennyire kegyelmesen őt kézbe vette, formálta, de közben a testvérben, Ézsauban is munkálkodott, és jó indulatra hangolta, megbocsátásra, szeretetre hangolta át Ézsau szívét. Így munkálkodik Isten, hogyha mi ezt kérjük és akarjuk a mi életünkben, illetve sokszor azt látjuk, és az ő kegyelme különösképpen is így mutatkozik meg, hogy olyankor is, amikor nem is kérjük, csak utólag fedezzük föl, hogy az Isten volt az. Milyen csodálatosan bánt velem, pedig nem érdemeltem meg. Ennek a kegyelmes Istennek a kezébe adhatjuk mi, és adjuk mi magunkat, valahogy úgy, mint ahogyan Balassi Bálint tette ezt Wallerről az egyik énekében, amely megtalálható az énekeskönyvben, hogy a kegyelmes Isten kezébe tette le az ő életét. Tegyük mi is oda a mi életünket, a mi kapcsolatainkat, és akkor megtapasztalhatjuk a gyógyulást, megtapasztalhatjuk a gonosz indulatoktól való szabadulást, az Isten áldását és kegyelmét mi is a mi életünkben. Ámen. ...464. Dicséretünket keressük meg, és imádságos szívvel énekeljük a második, harmadik és negyedik verszakait, véreddel, mely eltitkolt, most le rólam, ami folyt, életútját megmutasd, én meg nem találom azt. Második, harmadik és negyedik verseit énekeljük a 464. dicséretünknek. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg neked azt, hogy nem ismerünk téged igazán, nem tudjuk, ki vagy te. És ami a legfájdalmasabb, hogy talán nem is akarunk igazán megismerni, nem is törekszünk arra, hogy megismerjünk téged igazán. Megvalljuk, hogy tartunk, olykor legalábbis tartunk attól, hogy te beleavatkozz az életünkbe. A te meglátogatásaid nem mindig kívánatosak számunkra, mint ahogy benne van abban is, ahogy olykor emlegetjük ezt, hogy Isten meglátogatott valakit, és ilyenkor csapásokra gondolunk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te nyitogatod a szemünket, hogy láthassunk annak, aki valójában vagy. Hogy láthassuk meg a te szeretetedet, hogy kegyelmeddel közeledsz felénk. És te, aki igazságos Isten is vagy, és köszönjük, hogy ezt is világossá teszed számunkra, bűnt gyűlölő Isten vagy, de bennünket, embereket, bűnös embereket, szeretettel hívsz és vársz magadhoz. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy így akarsz munkálkodni az életünkben is, és az különösképpen is, hogyha már fölismerhettük a te munkádat, és valóban hálásak tudunk lenni ezért. Hogyha észrevettük, hogy a te kezed tartott bennünket, és a te kezed boltott fölöttünk, bizonyos élethelyzeteinkben, te oltalmaztál bennünket, és őriztél meg. Köszönjük neked, Urunk, hogy szeretnél eljutatni bennünket helyes önismeretre is, és köszönjük, hogy megérthettük azt, hogy a mi kapcsolataink is így gyógyulhatnak és jöhetnek rendbe. Ha merünk beülni a te iskolád padjaiba, hogyha merjük bevallani azt, hogy gyengék vagyunk, kicsik vagyunk, hogy a mi erőnk, a mi ügyességünk, az nem oldja meg az igazi problémáinkat. Köszönjük neked, Urunk, hogy most is így borulhatunk le lélekben eléd, és szeretnénk is alázattal, odaadva egészen magunkat a te kezedbe, azzal a kívánsággal, vágyal, hogy nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Most már nem én akarok elérni dolgokat, megszerezni. Nem a magam erejére támaszkodom, hanem egészen rád bízom magam. Gyermekként simulok bele ölelő karjaidba. És köszönjük neked, Urunk, hogy a te áldásaidat megtapasztalhatjuk mi is, hogyha így tudunk oda menni hozzád. Hadd imádkozzunk most, Urunk, azért, hogy mindegyikünk, akik itt vagyunk, le tudjuk tenni így életünket a te kezedbe. És köszönjük, hogy akkor az egymással való kapcsolataink is gyógyulhatnak. Urunk, áldunk és magasztalunk azért, hogy te tanítasz bennünket, nevelsz bennünket, formálni akarsz bennünket. Köszönjük neked, hogy te mindig jól tudod, hogy mire van szükségünk, nem csak a testünknek, hanem a lelkünknek, és úgy szólsz hozzánk. Így áldunk ezért a mai tanításodért is. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat, akik szomorúak, és könyörgünk is hozzád, Urunk, így a gyászolókért. Te adj vigaszt, és Te adj gyógyírt az ő sebeikre. Segítsd őket, hogy megláthassanak Téged, hogy ők is találkozhassanak veled úgy, ahogyan Jákob, hogy elmondhassák, hogy igen, láttuk a láthatatlant, hogy hitük szemével megpillanthassanak Téged, s rá tudják bízni magukat. Áld és vigasztald meg őket, kegyelmedből kérünk. Áld meg egész gyülekezetünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, az evangelizációs alkalmakért. Kérünk Téged, Te készíts bennünket arra, a szíveinket, és Te áld meg az ige hirdetőt is, aki jön közénk. Könyörülj meg mindnyájunkon kegyelmedből, népünkön, egyházunkon, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Együtt mondjuk most az Úrtól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetem azt, hogy ma délután lehetőségünk lesz arra, hogy együtt is imádkozzunk az evangelizációért is, és nyilván nem csak a jövő heti alkalmakért, hanem egyáltalán gyülekezetünkért, gyülekezetünk tagjaiért, hittanórákért, és minden olyasmit odavihessünk a mi Urunk elé, amit az ő szent lelke eszünkbe juttat. Ma délután imaóra lesz, 4 órai kezdettel, szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Ránk következő napokban a szokott rendszerint lesznek gyülekezeti alkalmak, tehát hétfő este 6 órai kezdettel istentisztelet lesz, csütörtökön szintén 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk, pénteken 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaórák lesznek, este 8 órától pedig bibliakörünket tartjuk. Egy hét múlva vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk, ezzel egyidőben lent a gyermekek számára gyermekórát tartunk. Tudjuk, legalábbis akik itt vagyunk, úgy gondolom sokan tudjuk, hogy szeptember 27-től október 1-jéig minden este hangzik itt az örömhír, az evangélium az Isten szeretetéről. Hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket ezekre az estékre, tehát október 27-től, hétfőtől, egészen péntekig, péntek este is, minden este 6:30 kezdettel itt hallhatjuk az Isten szavát. Te boldog vagy? Ez a kérdés, amivel szembesülünk, és Isten szavát hallhatjuk arról, hogy mi is igazából a boldogság, és hogyan lehetünk igazán boldogok. Köszönöm szépen azoknak a testvéreknek a munkáját, a fáradozását, akik az evangelizációra szóló meghívókból bármennyit is vittek el, legyen az kevesebb vagy több. Nagy-nagy örömmel mondom azt, hogy alig marad belőle, még valamennyi van, az még itt megtalálható, ha netán még valaki úgy érzi, hogy van elég erő benne a lábában, és van ideje rá, akkor még lehet vinni, de most már holnap a maradékot azt postára adom. De valóban köszönettel és örömmel mondhatom azt, hogy nagyon kevés marad belőle. Szeretném ezzel kapcsolatban azt is kérni, hogy aki nem talált a saját nevére szóló meghívót az evangelizációra, most És ez azt jelenti, hogy nincs még benne a neve a névsorunkban, de szeretné, hogy benne legyen, tehát akár máskor ilyen alkalmakra is kapjon meghívót, illetve a gyülekezeti hírlevelénket megkapja, akkor kérjük szépen azt, hogy jelezze, akár itt istentisztelet után nekem, és akkor fölírjuk a nevét, a címét, és ezentúl neki is küldjük ezeket a meghívókat. Egy hét múlva vasárnap az istentiszteletünk tanévnyitó, hittan tanévnyitó istentisztelet lesz. Kérem azt, hogy imádságban otthon is így készüljünk, és hordozzuk ezt az alkalmat is, illetve a hittanusainkat és a gyermekek között folyó munkánkat is imádságainkban. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Elbúcsúztunk Özvegy Szigeti Sándorné Homoki Erzsébettől, aki 1928. október 12-én Szeghalom községben született, és ez esztendő szeptember 4-én Kaposvárot hunyt el. Ugyancsak az elmúlt napokban kísértük utolsó földi útjára Morva Imrét, aki 1950. január 16-án Dunakömlődön született, és ez esztendő augusztus 31-én Budapesten hunyt el. Gyászoló testvéreinknek az Úrtól kívánunk most is vigasztalást, békességet, erőt. Az adakozás lehetőségét említem végül. Emlékezzünk a mi Úrunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Emlékeztetem a testvéreket arra, hogy a diakónia feliratú persejbe az építkezésre, tehát itt az épületünkben folyó munkánkra szánt adományokat tehetjük bele, és kérjük is, hogy gondoljunk így is az itt folyó munkákra. Most pedig a 230. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind az 5 versszakával, tehát 230. dicséretünket énekeljük. Áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és romb felett. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.